Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát, fogalmazott Leó pápa a török hatóságokhoz fordulva. 14. Leó pápa beszédében elmondta, örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában, mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények, akik török identitásúnak érzik magukat. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg az Európai Bizottság háborúra készül Oroszországgal, addig a magyar kormány szeretné lezárni az orosz-ukrán konfliktust. Orbán Balázs erről csütörtökön Sziget-Szentmiklóson beszélt, a kormánypártok országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt újságíróknak. Kiemelte, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben egyértelművé tette, hogy Európának fel kell készülnie 2030-ig egy Oroszországgal szembeni háború megvívására. A háborúra való készülődés érdekében át szeretnék alakítani az Európai Unió működését, centralizálni kívánják az uniós döntéshozatalt és forrásokat akarnak összevonni, átcsoportosítani a háború finanszírozására, tette hozzá a bizottságra utalva. Azzal, hogy az amerikai adminisztráció megváltozott, új amerikai elnök van, a béke esélye is realitássá vált, emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a Pest vármegyei Biatorbágyon. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarország ennek a békének fontos, meghatározó szereplője is lehet, hogyha minden jól alakul, de a legfontosabb nem az, hogy mi legyünk meghatározó szereplők, hanem hogy béke legyen. Tovább színesedik és pontosabbá válik Magyarország bortérképe azzal, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében Európai Uniós oltalomban részesültek az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezések. Jelentette ki az Agrárminisztérium közleménye szerint Etyeken a mezőgazdaságért felelős államtitkár abból az alkalomból, hogy Christoph Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerért felelős uniós biztossal ünnepélyesen átadta a döntésről szóló díszokleveleket. Hubai Imre hangsúlyozta, az Etyeki Pezsgő és a Füredi bor önálló eredetvédelmének jelentősége abban rejlik, hogy a termékek saját, elkülönülő névvel és jól leírható karakterrel rendelkeznek. A jogi oltalom nem csupán a minőséget emeli ki, hanem a termelők számára is új lehetőségeket is teremt. Az Európai Bizottság jóváhagyása az Etyeki Pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó, szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik. Tehát nem kell, hogy minden Etyeken készülő pezsgő Etyeki Pezsgő legyen, és nem kell, hogy minden Balatonfüreden készülő bor a Füred nevet viselje, emelte ki Hubai Imre. A hatékonyabb működés érdekében a szerdán megjelent kormányhatározat értelmében 2026. január 1-ével a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT használati díjrendszerben és útdíjrendszerben ellátott közfeladatait a Magyar Közút Nonprofit ZRT végzi, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. A közlemény szerint ennek értelmében a NUSZ a közfeladatok ellátásának biztosításához szükséges eszközöket, vagyont és munkavállalókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT részére ingyenes üzletág átruházás keretében átadja. Végül az időjárásról. Az ország délkeleti kétharmadán nagy részt zárt lesz a felhőtakaró, helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság, zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 8 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Éljen a kérdőjel, vesszen a pont. Ezzel az Örkényi mondattal hirdeti az idei évadot az Örkény Színház új vezetése. Tegnap óta játsszák a mozik a román Radu Zsude filmjét, a Continental 25-öt. Angol és francia nyelven is megjelentek Lackfi János teremtés meséi. Ma nyílt meg az adventi kiállítás a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján, és Szebényi Dániel újratervezés című koncertjével indul holnap a Várkert Bazár adventi programsorozata. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Ez év március 1-én váltotta a Gáspár Máté Polgár Csaba tandem Mácsai Pált az Örkényszínház élén. A szeptemberben elkezdődött 2025-26-os évad az új vezetés első teljes évada, aminek mottójául Örkény emblematikus mondatát választották. Éljen a kérdőjel, vesszen a pont. Hogy pontosan mire gondoltak, s hogy merre van az előre, arról Gáspár Máté igazgatóval beszélgettem. Ugye te a Krétakörből jöttél, meg egy csomó minden mást is csinálták közben, Budapest Brand, és még segíts ki, hogy mik voltak a te kulturális menedzseri állomásaid az Örkényig.
Merész lenne mondani, hogy a Krétakörből jöttem, hiszen 2010-ig dolgoztam ott, és azért eltelt 15 év a kettő között. Dolgoztam különböző szektorokban is, tehát nem csak a kulturális életben, és mindenféle tapasztalatokat felszedtem, akár a civil szférában, akár a oktatási rendszerben, ugye mondjuk ami a színházhoz közel áll, a Színművészeti Egyetemen tanítottam, és voltam állásban 2014-től 20-ig, de voltam a fesztiválzenekarnál is, fejlesztési igazgató, és 2020-24 között pedig, ahogy említetted, a fővárosnak a kulturális és marketing cégének voltam művészeti vezetője a Budapest Brandnél.
Polgár Csabával az Örkény Színháznak az irányítását 2025. március 1-ével vettétek át. Tehát ez az mostani évad, a 2025-26-os évad az első teljes évadotok. Ennek a mottója az, hogy éljen a kérdőjel, vesszen a pont.
Ez egy Örkény idézet.
Amikor megtaláltátok ezt a mondatot, akkor egyben mit indítottatok útjára? Tehát mi volt a filozófia? Mert Mácsai Pali, én erről vele többször beszélgettem, határozottan azzal a céllal nevelt ki idézőjel benneteket, tehát találta meg az utódait, hogy ugyan folytassák az Örkénynek a szellemiségét, de hát el is várja tőlük, hogy meg is újuljon az Örkény, és gondolom ennek ti egyfolytában próbáltok megfelelni.
Valóban ez volt a Pali fölkérése, vagy fölvetése, amikor először beszélgettünk erről a lehetőségről, akkor is nekem nagyon egyértelmű és éles, pontos szavakkal hozta tudomásomra, hogy ő ezt úgy képzeli, hogy mindent újra lehet gondolni, mindent érdemes és kell is vizsgálni abból a hagyományból, amit megképződött, és hogy korszerűnek kell maradni, és nem csak a mában, hanem a jövőbe is, és pont azért is gondolta, hogy ő átadja, mert már nem érezte magát eléggé lelkesnek, vagy más feladatokat szánt inkább magának, mint hogy kifürkészte, hogy mondjuk 3-5 év múlva mi lesz érdekes, és az biztos, hogy nem ugyanaz, mint ami mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt volt. Tehát kifejezetten erős a felhatalmazás arra, hogy rákérdezzünk a rutinokra, és elinduljunk új irányokba. Ezt üzeni ez az Örkénytől kölcsönzött mondat. Minden évadunkra az a terv, hogy Örkénytől veszünk egy idézetet, és azt tűzzük majd ki a képzeletbeli lobogónkra, vagy a homlokzatra. Ezek olyan mottók, amik nagyon tömören nyilván és sokféleképpen értelmezhetően, de fémjelzik azokat a törekvéseket, vagy azokat a jelenségeket, amik az adott évadot megtöltik és jellemzik. Azt tudtuk a Csabával, hogy ez egy minden szempontból átmeneti évad lesz, és olyan kölcsönös elvárásaink vannak, úgy házon belül, mint a közönség és a körülöttünk lévők, vagy az Örkényre figyelőkkel kapcsolatosan, amik hát minimum rákérdeznek arra, hogy egyrészt hogy mentek eddig a dolgok, meg hogy most mivel érdemes és hogyan érdemes és lehetséges foglalkozni, úgy a színpadon, mint a színpadon kívül. Miket érdemes játszani, milyen anyagokhoz érdemes nyúlni, és ezen kívül pedig a színház, mint társadalmi jelenség, és az nagyon konkrét helyszín itt a város szívében, ez hogyan tud új kapcsolódási lehetőségeket felkínálni, vagy hogyan tud egy olyan fajta közösségi találkozó helyé válni, és a közös gondolkodásnak egy táptalaját adni, ami nekem egyébként régóta, amint a színházzal és kultúrával foglalkozom, amúgy is a mániám.
Mennyire köt téged Mácsai Pali szelleme? Annak ellenére, hogy ő szabad utat adott, és azt gondolom semmiképpen nem akar megkötni. De mégis köt-e valamennyire?
Szerencsére, bár van köztünk egy bő évtized, és nem dolgoztunk sose együtt, de van köztünk egy nagyon természetes értékközösség, meg talán még ízlésben is sok minden hasonlít. Amikor hallom Palit beszélni, mostanában azért elég sok lehetősége nyílik, hogy hosszabban is mesélje, akár az életéről, akár a munkásságáról, akár csak jelenségekről, ami foglalkoztatják őt. Szóval elég jól értem, amit mond. Ez ad egy elég nagy biztonságot. Tehát az, mondom, hogy nem tudok annyira elrugaszkodni, hogy az mondjuk méltatlan lenne, vagy megcsúfolná, hogy ilyen rossz szavakat mondjak, azt a szellemiséget, vagy azt az örökséget, amit ő képvisel. Másfelől pedig tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy annyira nem szól bele semmibe, és sokszor kérdezik tőlem ismerősök, barátok, hogy na, és hogy jöttök ki? Hát mondom, ez a kérdés így nem vetődik föl, mert alig találkozunk. De azt kell mondanom minden jó és rossz akarunknak, hogy egyszerűen megvagyunk, és nem csak a közösen töltött évad volt igazán zökkenőmentes, hanem azóta is jól mennek a dolgok, amióta már én vagyok itt, és Csabával visszük az ügyeket.
Na, nézzük először a klasszikus bemutatókat. Tehát több szinten működik a színház, és erre törekszetek is. De nézzük először azt, ami a főcsapás, tehát hogy 6 új darabot mutat be idén az Örkény Színház. Ebből 2 bemutató meg is történt, az Ostrom Desz és az Orosz Barát. Lesz még 4, és ami nagyon figyelemre méltó, hogy ebből a 6 darabból 5 abszolút kortárs darab, és nagyon fiatal emberek vették kézbe a daraboknak a megírását, megrendezését.
Ez korábban is volt így, most lehet, hogy még határozottabban megyünk ebbe az irányba, és ebbe is egyetértés volt közöttünk, nem csak Palival, hanem a művészeti vezetőség többi tagjával is, amikor ezt az évadot összeraktuk. De valóban, amikor az első nagyszínpadi előadásról gondolkodtunk, amiben az volt a szándék, hogy egy picit tekintsünk vissza az elmúlt 25 évre, amióta az Örkény is működik, meg amióta ez a nagyszerű évezred tart, hogy ahogy a Pali szereti mondani, kinek az optikáján keresztül vizsgálódjunk, akkor gyorsan konszenzusra jutottunk a tekintetben, hogy ez legyen fiatal embereknek a nézőpontja, és adjuk meg ezt a kártyát azoknak, akik nagyjából ebben a negyed században nőttek fel és szocializálódtak, hogy mondják el ők, mert az, hogy a mi apáink generációja mit gondol, ezt elég sokat hallottuk, abban is eléggé tisztában vagyunk, hogy mi mit gondolunk, és mondanánk erről, de nálunk egy generációval fiatalabbak, hogy vélekednek, arról kevesebb szó esik legalábbis a Örkény színpadán. Erre kevesebb lehetőség volt eddig. Tehát, ha nem is mondom, hogy ez egy programadó gesztus, de mindenképpen egy markáns dolog volt, hogy Kemény Lilit kértük meg, hogy írja meg ezt a darabot és Dobi Balást, hogy rendezzem.
Az Orosz Barátot.
Ez az Orosz Barát volt, igen. És azért is gondoltuk ezt így rendbe lévőnek, mert ezzel párhuzamosan ugye az Ostrom Dresz című előadás készült, ami szintén ez a visszatekintő, bár egy kicsit messzebbre tekint vissza a vészkorszakban íródott naplóban, amit Bíró Kriszta írt át, és alkalmazott színpadra, és Kókai Tünde játsza, ahol szintén egy fiatal embernek a története elevenedik meg egyébként, és azt az élni akarást és azt a jövőbe vetett hitet és bizalmat sugározza, amire mindenkinek szüksége van most is épp úgy, mint mondjuk 80 évvel ezelőtt. És a következő bemutató pár, ami majd decemberben kerül műsorra, Puskás Pannénak a regényét, amit Szilágykót Viktorral adaptált, mutatjuk be, ami szinte egy kortárs és egy fiatal első regényes alkotónak a bemutatkozása.
Ez lesz a Megmenteni Bárkit.
Ez a Megmenteni Bárkit. Igen, amit Gál Hidisára rendez, aki szintén egy pályakezdő, Aser Tamásnál végzett, már most nagyon komoly kvalitásokat mutató alkotó, aki ráadásul hozza az egész csapattár, tehát most egy ilyen 20 éves brigád dolgozik a stúdiumban, és ezzel párhuzamosan meg a Kolgár Csaba rendezi a Mumót, ami egy családi színházi előadást. És ezt a két előadást meg inkább azt köti össze, hogy az idő múlása, az időnek a minőségi eltöltésének a lehetősége és gondolata, közös tematika, bár nagyon más stílusban. Kicsit így építettük fel ezt az ilyen a kérdőjelvesz a pont évadunkat, hogy először ilyen visszatekintés, aztán egy ilyen idő elmélázás, hogy mit is kezdünk az időnkkel, és aztán az évad utolsó bemutatóival pedig a jövő felé tekintünk, és megpróbálunk hát hanem is programot alkotni, de mindenképpen kitekinteni arra, hogy mit tud hozni a jövő, és ehhez is választottunk témákat és alkotókat. Egyrészt csinálunk egy részvételi színházi előadást, amiben ugye civilekkel együtt dolgoznak a kollégáim, a művészet közvetítő csoport, illetve Ördög Tamás és Kis Főgemőke, akik a Dollárpapát képviselik, és ez egy nagyon érdekes együttállás lesz a sok-sok civil bevonásával. Azon dolgoznak, hogy mit jelent ma Magyarországon gyereket vállalni, és a család fogalma és a család alapítás története hogyan alakul.
Ugye ennek az az a cím, hogy országkórus, és mondjuk alcíme, vagy inkább műfaj megjelölés, állampolgári színházi előadás.
Igen, hát ez azt jelenti, hogy civilek is benne szerepelnek, és színészek is, tehát ez egy közös alkotás, egyéni történetekből indulunk ki, ez részint olyan módon, hogy maguk az érintettek fogják el mondani, másrészt pedig ezek a történetek beépülnek abba a sztoriba, amit Ördög Tamásék írnak meg, és mutatnak be a társulat tagjaival.
És akkor a 6. előadás, az némileg kilóg ebből a sorból, már amennyiben zenés produkció lesz, Szubharmónia, Ladány Andrea és Borlai Gergő közös produkciója, Markó Róbert szövegkönyvével, és ez pedig képzeletbeli időutazás egy olyan falanszter-szerű világba, ahol éles küzdelem zajlik a kultúra fogalma körül.
Ez tényleg egy ilyen képzeletbeli időutazás, amiben egymástól időben és térben távoli univerzumok találkoznak. Ladányi Andrea egy örök ifjú, a maga elképesztő energiáival, ugye ő táncos koreográfus, és egyébként minden érdekli, és például az utóbbi időben pont az AI lehetőségeiben nagyon komolyan beleásta magát, és valami olyan vizuális világot is ígér ide az örkénybe, amivel mi korábban nem kísérleteztünk, tehát itt egy nagyon komoly futurisztikus vízió van úgy a szövegben, mint a látványba bekódolva, és ehhez társul a Borlai Gergő zenéje, aki ugye egy világszínvonalú jazzdobos. Tehát ez egy összművészeti, egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató, és a jövő felé eléggé erősen kikacsintó alkotás lesz, ezzel zárjuk az évadot.
Tehát ennyit a színpadi előadásokról, de nagyon sok minden más is lesz még, amelyek keretében abszolút törekedtek arra, hogy a közönséget még jobban bevonzani, megmutatni nekik, hogy milyen egy nyílt próba, egy közönség találkozó, mikről lehet beszélgetni, olvasó próba demo is van, workshopokat is készítettek, elsősorban diákok számára, mondjuk ez eddig is működött ez a program. De hát például a Momentán társulattal is lesz egy nagyon jó pofa improvizációs előadás, és általában ugye itt van a Merlin Színház, amelyik új játszótere az Örkény Színháznak.
Az országkórus egyébként a Merlinben lesz. A Merlinben egyébként az általad említett programokból többet is ott valósítunk meg, felolvasó színházi sorozatokat tartunk, és rendszeresen fogadunk be egyébként külsős rendezvényeket is, könyvbemutatóktól kezdve konferenciákon át, képzésekig. Az Örkénynek nagyon nagy büszkesége és egy komoly hagyománya ez a művészet közvetítői portfólió, amire utaltál, minden új bemutatónk köré egy 4 lépcsőből álló programsorozatot szervezünk, és ez segít a nézőknek jobban fölkészülni az új alkotásokra, illetve közösen tudjuk őket feldolgozni, akár közönségtalálkozókon, ami beszélgetés inkább, akár ez a bizonyos workshop, ahol még játszani is lehet, és be is lehet lépni ezekbe a történetekbe. És az is igaz, hogy igyekszünk nagyon érzékenyen reagálni azokra az aktualitásokra, amik körülöttünk történnek, legyenek akár évfordulók, akár olyan jeles napok, amik mellett nem szabad elmenni szó nélkül. Ilyen például Bereményi Géza születésnapja alkalmából, 80. születésnapja alkalmából lesz egy estünk, de megemlékezünk a 100 éve született Mészáros Lászlóról. A Magyar Kultúra Napját majd januárban az egyperces operákkal ünnepeljük, amit a kerten megmutattunk, és most újra hozzuk őket. Még ugye 2 olyan programunk van, vagy 2 olyan produkciónk, inkább így mondom, amik bemutatónak számítanak, és rendszeresen lesznek láthatóak, de egyéni projektek. Az egyik Cserhalmi György estje, a visszaemlékezéseit és a MMS székfoglalóját teszi egy estébe Kárpáti Péter és Novák Eszter közreműködésével, és ezt is havi rendszerességgel az Örkényben láthatja majd a közönség, és hát Cserhalmi 8 éve nem állt színpadon, úgyhogy ennek megfelelően nagy is az érdeklődés. És a másik pedig februárban készül Csákányi Eszter önálló estje, amit a Lévai Balázssal, az Egy Életem produkcióval közösen készítünk, és a fővárosi játszóhelye természetesen Eszter anyaszínháza az Örkény lesz, tehát február közepétől Csákányi Eszternek is lesz egy önálló estje, és emellett természetesen játsszuk az év elején bemutatott Darvas produkciót Gáfi László fantasztikus előadásában, és természetesen Mácsai Pált is lehet látni a Pistába, amíg világ a világ. Szóval, hogy elég széles a paletta, a nagy öregek, a nagy nevek és a fiatal feltörekvő tehetségeknek az Örkény egyaránt otthona, és az a nagyszerű színész csapat, amelyik itt a társulatot alkotja ilyen és olyan szerepkörökben is. Azt hiszem, hogy figyelemre méltót fog tudni mutatni.
Az Örkény Színház idei évadáról a színház igazgatójával, Gáspár Mátéval beszélgettem. Tegnap óta játsszák a mozik a Continental 25 című román filmet, aminek rendezője az Aranymedve és 2-szeres ezüstmedve díjas Radu Zsude. Legújabb, műfaját tekintve groteszk tragikomédiáját Kolozsvárot forgatta, részben magyar nyelven erdélyi színészekkel. A film Berlinben a legjobb forgatókönyvnek járó díjat nyert el. A történet szerint egy román hajléktalant egy magyar végrehajtó megpróbál rávenni arra, hogy hagyja el az általa jogosulattanul használt pincét, aminek a helyére egy új luxushotelt akarnak építeni. A hajléktalan erre öngyilkosságot követel, orsolya, a végrehajtó pedig összeomlik. Lelkiismeret fúdalástól hajtva járja a várost, és újra előadja történetét a férjének, a barátnőjének, az anyukájának, egykori tanítványának, még egy papnak is. Orsolyát Tompa Eszter alakítja. Vele beszélgettem.
Nagyon erős a felütése ennek a filmnek. Ugye egy hajléktalan embert látunk, aki éli a maga nagyon nyomorult életét, és eltalál a nap végén abba a pincehelységbe, ahol meghúzza magát. És ezt a pincehelységet is el kell hagynia. Te vagy a végrehajtó, aki nagyon emberséges végrehajtó. Tehát minden szempontból kifogástalanul az áldozat mellett állsz, és mégis gyötör a lelkiismeret furdalás. Hogyan építetted fel magadban ezt a karaktert?
Ez a végrehajtó, aki valamennyire vallásos is, akinek van egy román férje, aki nyitott, aki nem nacionalista, aki nem sznob, aki társadalmi szinten érzékeny, aki próbál felelősséget vállalni a cselekedetéért, stb. Stb. Próbál egy jó ember lenni. Ez az ember egy adott pillanatban ugye abban a helyzetbe kerül, hogy óhatatlanul egy kereke annak a kapitalista mechanizmusnak, amelynek mindannyian ugyanúgy a kerekei vagyunk, és ezért kényelmetlenséget érez, és ez a kényelmetlenség ez addig fokozódik, amíg aztán elpárolog. Tehát szerintem ez egy nagyon erős kritikája a mi kis buborékunknak, mert ezzel a sopánkodással ugye nem old meg semmit ez a karakter. Itt erről beszéltünk a rendezővel is. Nagyon jól írta meg egyrészt a forgatókönyvet, tehát hogy ez nagyon sokat segít nyilván egy karakter megformálásában. Az is segített, hogy találtam egy 50 év körüli román végrehajtónőt, aki hasonló volt a rendező leírásaihoz, és aki nagyon kedvesen befogadott, és két hétig ott dolgoztam ebben az irodában, még kilakultatáson is voltam velük. Nagyon fontos volt a karakter megformálásához az, hogy megértsem azt, hogy hogy tud egy ilyen rendes ember végrehajtó lenni, és milyen ez a szakma. Nagyon fontos alappillére volt a karakternek az is, hogy megértsem, hogy milyen filmben játszom, és hogy mi az, ami zavar engem Romániában azzal kapcsolatban, hogy milyen az építészet, és hogy mennyire nem vigyáznak a történelmi épületekre, nem restaurálják, és milyenek azok az új terek, amelyek különböző lefizetett engedélyekkel, és hozzá nem értő építészek által, mit tudom én, kinek az a testvére kapja meg mondjuk az egyik projektet vagy a pályázatot, és olyan tereket építenek, amelyek által az életszínvonalunk csökken, hiszen a terek adják meg az egyik fontos létezési helyünket, a közterek, ahol találkozhatunk. Tehát, hogy egy társadalomnak a színtere, a játszótere, a közterek, amelyeket sajnos elég furcsán építenek össze-vissza.
Ugye a Continental 25 az egy épülő szállodára utal, tulajdonképpen, amiről most beszélsz, az az, hogy le kell bontani egy régi házat, aminek a pincéjében találkozunk a hajléktalan emberrel, és majd helyére fölépül egy ilyen valakiknek nagyon jó bizniszt jelentő hatalmas épület. Ugye mondtad, hogy a végrehajtónő nagyon erős kényelmetlenséget érez. Igen, lehet így is fogalmazni, de azért mondjuk el, hogy miért is érzi ezt a nagyon erős lelkiismeret fordulást.
Ez az öreg ember, aki ott lakott ebben a kis pincében, aki egy atléta volt, akit ő megismert, mert ugye többször is nála járt, és többször is meghosszabbította az ott létét. Ez az ember kért magának egy negyed órát, hogy összecsomagolhassa a cokmokját, és ez alatt az idő alatt öngyilkosságot követett el. A történetben tulajdonképpen itt arról van szó, hogy bármi is történik körülöttünk, vagy oda nézünk, vagy elfordulunk. Ha oda nézünk, akkor is mit tudunk tenni? Tudunk mondjuk pénzt küldeni bizonyos non-profit szervezeteknek. Én azt hiszem, hogyha például egy hajléktalannak viszünk egy levest, az már egy nagyon emberi és nagyon hatásos dolog, mert azáltal kapcsolatban is lépünk itt valakivel. Mondjuk ez a hölgy is kapcsolatban volt ezzel az emberrel, és elég kedves volt hozzá, viszont ő már nem ment ki segíteni a gyerekekhez, a patarétre, meg ahova a barátnője hívta, és ez egy nagyon fontos jelenet amúgy, amikor szereplőt hívják segíteni, és végül csak 500 eurót utal át, mert szerintem itt azért van egy nagyon érdekes párhuzam, az Európa 51 című Rossellini filmmel. Ezek a szövegek, amelyek ebben a jelenben elhangzanak, részint idézetek ebből a filmből, és az Európa 51 Rossellini filmben, ami a második világháború utáni reményteljes hangulatban készült, ott a főszereplőnek, bár a saját fia követel öngyilkosságot, mivel a főszereplő nem foglalkozik vele, de a főszereplő elmegy és konkrétan segít családokon. Itt már egy utalás, egy telefon gombnyomással elintézi ezt a dolgot. Tehát szerintem itt van egy nagyon érdekes párhuzam, amire érdemes odafigyelni. Ennek a karakternek az érdekessége szerintem, hogy van egy ilyen brechti dolog benne, hogy sajnálom is, de nevetséges is az egész sajnálkozás. Tehát, hogy ezt mondta a rendező is nagyon sokszor, hogy tulajdonképpen a végére már csak róla szól az egész sopánkodás.
Ez a történet Romániában bármilyen környezetben játszódhatna, de szerintem nagyon fontos az, hogy Kolozsváron játszódik, Kolozsvár főterét látjuk, és a gyönyörű kolozsvári képeket. Hangsúlyozottan jelen van az, hogy milyen magyarnak lenni Romániában, az összes ambivalenciával, hogy Románia és Magyarország viszonya milyen, ez is erőteljesen megjelenik a filmben. A rendező szerinted miért ezt az erdélyi terepet választotta a film forgatásnak a helyszínéül, meg hát természetesen a forgatókönyvben is nagyon erőteljesen benne van a magyar vonulat.
Ez a rendező Rádu Zsude. Ez egy nagyon kíváncsi ember, aki rengeteget olvas, és rengeteget informálódik, és ő volt az az ember, aki feldolgozta Romániában egyedüliként a holokauszt történetét, annak ellenére, hogy neki egyáltalán nevét cáfolva nincsen zsidó vonatkozása, és az interetnikai konfliktusok is érdekelték. Ő egy Bukarest környéki ember, és nem csak azért esett a Kolozsvárra választás, ez inkább másodlagos volt, és általam került be a filmbe, de aztán elég nagy teret kapott ez a magyar identitás, viszont az, hogy Kolozsvárt választotta, az azért is nagyon okos, mert Kolozsvár az a város, ahova a legtöbbet fektettek be Romániába az IT miatt. Állítólag Trump is fog építeni most ott. És nagyon-nagyon gyorsan fejlődött, és olyan szinten van, hogy a többi erdélyi város hozzá képest évtizedekkel van lemaradva, de ugyanakkor iszonyatos kontraszt is van Kolozsváron a patarét miatt, a szegény emberek miatt, akiket kilakoltottak, és egy szeméttelepen laknak konténerekben, és erről sokan nem is tudnak. Az, hogy magyar a szereplőm, és az, hogy ez a magyar szereplő ráadásul rosszul beszél románul.
Ez nekünk nem tűnik fel.
De én ezt elmondhatom, hogy ez egy szándékosan választott klisé, ami sebezhetőbbé teszi a szereplőt dramaturgiailag. Én nagyon jól beszélek románul, nekem jobb dolgom van, mint annak, aki rosszul beszél románul. Tehát ugye erdélyi magyarként nagyon okos dolog jól megtanulni románul, mert az az otthonmaradásnak az egyik kulcsa. De hogyha valaki nem tud jól, azt bizony bántják és támadják, és ezért akarta, hogy az én karakterem rosszul beszéljen románul. Én nagyon örülök, és nagyon egyedi dolog az, hogy egy román rendezőnek magyar főszereplője legyen, hogy foglalkozzon ezzel a témával, és nagyon érdekes és megtisztelő volt az is, hogy a Transitházban voltak magyar filmnapok Kolozsváron, és ott magyar filmként szerepelt a Kontinentál, és ez egy nagyon szép dolog.
Kontinentál 25. Radu Zsude román rendező filmjét tegnap óta játsszák a mozik. A film főszereplőjével, Tompa Eszterrel beszélgettem.
Thank you.
Angol és francia nyelven is megjelent Lackfi János könyve, melynek címe A papagájhal titka, teremtés mesék. A mesekönyv 12 humoros, szellemes hangvételű történetben kívánja az ifjúság figyelmét felkelteni a teremtett világunk iránt, és hogy a legkisebb egyéni tett is számít bolygónk fenntarthatósága érdekében. Lackfi Jánossal beszélgettem.
A papagájhal titka. Ez egy olyan könyv, ami angolul és franciául jelent meg, de egy korábbi könyvednek az angol és francia fordításos változata. Az az alcíme, hogy teremtés mesék. Vissza kell mennünk egy évet. 2024. október 17-én a Katolikus Pedagógiai Intézetben mutattátok be a könyvet magyarul. Mert ez a könyv a teremtésvédelemmel és a környezetvédelemmel foglalkozik. És a Katolikus Pedagógiai Intézet vállalta föl, most pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutató Intézete adta ki.
Ez az ő ötletük volt, és én nagyon szívesen beleálltam, mert nagyon tetszik nekem a teremtésvédelemnek a gondolata, ami alapvetően arról szól, hogy az, amit külön szoktunk értelmezni, környezetvédelem, humanitárius erőfeszítések, szociális programok, növényvédelem, nem tudom én, vadvédelem, stb. És ez mind arra a gondolatra épül, hogy a teremtett világ egy. És ezt egyébként tényleg így egyensúlyilag is érezzük, tehát, hogy bárhol megbontjuk az egyensúlyt, kiírtjuk a dodót, akkor ahogy az ember puszta passzióból, ez benne is van, ez a horrorisztikus történet, mert azért nem árt, ha a gyermekek arról is értesülnek, ugye iskolás diákok, hogy az ember hajlamos túlkapásokra, és nagyon kegyetlenül tud bánni a környezettel, és az állatvilággal, a növényekkel. Tehát, hogy az egész egybe van. Persze tök jó, hogy intézményi szinten nyilván fel vannak ezek osztva, de hogy egy vagyunk a világgal, és ugye adott egy kisgyerek, aki teljesen mindennapi sztori, a szülei próbálják elráncigálni kötéllel, hogy menjen kirándulni, és hogy milyen jó lesz, és stb. De hát a kirándulás, az ember megizzad, meg kosz van, meg bogarak vannak, meg fáradt lesz, meg minden van, meg ő meg punyadni akar otthon, és van otthon wifi, meg videójáték, meg stb. Tehát ez egy olyan húzavona, ami szerintem most a digitális korban különösen, de előtte is jellemezte azt hiszem a kisgyermekes életet, és aztán az anyuka mutat neki egy ilyen növényazonosító, meg virágazonosító appot, meg nem tudom, és vajon hány virágot fognak látni, tehát valahogy kicsalogatja, meg még kincskeresés is lesz, meg mindenféle. És innen indul a dolog, és aztán kiszélesedik egy osztályi hasonló zsivány kisdiákra, akik úgy persze, mint egy átlagos osztály, adják egymásnak az ívet. Klári néni pedig, aki a tanárnőjük, próbálja belép csepegtetni azt, hogy hát amikor a pattársadnak a hasába könyökölsz, az is a teremtésvédelem körébe tartozik, meg amikor a csapot nyitva hagyod, meg amikor a fokrémtumust a közepén nyomod, meg stb. Stb. Tehát, hogy az egész teremtett világunkkal, tehát az, ami környezetvédelem, az, ami állatvédelem, az, ami kedvesség, akár csak a másik ember iránt, az mind ebbe a bugyorba tartozik, hogy hát együtt lettünk teremtve erre a világra egymást kiegészíteni. Meg vagyunk hívva arra, hogyha látom valakinek, nem tudom, nehéz a szatyra, és én jó erőben vagyok, akkor segítek neki, és ez is teremtésvédelem, meg az is teremtésvédelem, hogyha tudom, meglátom a kóborkutyát, és felhívom az állatmentőket, és ugyanígy a szelektív kidobálás, meg a hasonlók, ez mind arról szól, hogy kaptunk energiaforrásokat, megkaptuk egymást, mint a teremtés résztvevőit, emberek, állatok, növények, és hogy ne átgázolni próbáljunk a másikon, hanem valamilyen módon együttműködni, lehetőleg szeretetteljes módon. És egy picit ennek a sztoria ez, és most nagyon örülök. Maga ez a könyv, ez gyakorlatilag egyfajta tananyag. Tehát ez bekerült a katolikus iskolákban és katolikus óvodákban. Több mint 5000 példányt forgatnak a különböző tanárok, és már kaptam nagyon aranyos visszajelzéseket, mikor lesz folytatás, mert hogy óra végén felolvasta, vagy óra elején a tanárnéni, és akkor beszélgettek róla, és hát már várnak. Ez egy érzékenyítő tananyag, ami nem úgy adja elő magát, hogy, hogy A pont, B pont, C pont, mindenkinek tele van a hócipője az adatokkal, meg a megjegyzőkkel, meg a stb. De egy csomó jó gyakorlat van benne, ilyen good practice, hogy igen, átmegyek a nagy, és figyelmet adok, az is teremtésvédelem, hogy meghallgatom. Lehet, hogy a nagymama tényleg 50-szer mondja el azt a sztorit, de a jelenlétemre vágyik, meg a figyelmemre vágyik, és már nem biztos, hogy ez mindig így lesz, úgyhogy ragadjam meg az alkalmat. magamat, és ugyanez egy kis állattal együtt lenni, vagy mondjuk a tesómat meglökni a hintám. Szóval, hogy ez egész egy nagy rendszer, amiben meg vagyunk hívva ilyen kis kalandokra, és ezt érdemes kihasználni.
12 történetet írtál, ez 12 kis kaland?
Igen, igen, 12.
Összefüggnek egymással a történet?
Összefüggnek, amennyiben hát adott a kis főszereplőnk, ez a kisfiú, akinek van egy húga, meg két szüleje, tehát teljesen átlagos helyzet, és van egy olyan osztály, ahol meg aztán mindenféle gyerkőcök. Vannak is, vannak benne egyébként olyan példák is, mint a Sebastião Salgado, egy világhírű brazil fotós volt, és minden konfliktus zónában ott volt, és minden emberi nyomorúságot lefotózott, hihetetlenül intenzív fotó annak a világ minden tájáról, és aztán ez a sok lelki és testi nyomorúság annyira összepréselte és összetörte, hogy visszament a szülőföldjére Brazíliába, ami egy ilyen idilli őserdei kis település volt, és azt tapasztalt, hogy tök kopár domboldalak vannak, hogy feldolgozták a fákat, kipusztították, és nem is ültettek a helyükre semmit, és ahelyett, hogy ugye leült volna, és Babilon vizeinél siránkozott volna, azt mondta, hogy ez így nem lesz jó, és azt hiszem 20 vagy 30 év alatt 2 millió fát ültettek a feleségével. Nyilván az osztályban rögtön ki is számolja valaki, hogy ez képtelenség, mert ha 300 fát nem lehet elültetni egy nap, nyilván nem csak ők ültették, hanem mozgalom lett belőle, tehát ha valaki elkezdi tenni a jót, meg óvni a teremtést, akkor is, tehát nem csak a rossz példa ragadós, hanem a jó is, és azóta újra őserdő van azon a területen, tehát nyilván elfog a tehetetlenség bennünket, mert ugyan most miért én ne koszoljak, meg ne szemeteljek, meg ne pöfögtessek, amikor mindenki úgyis, most pont az enyém fog számítani, és igen, minden egyes napban az én döntéseim is számítanak, mert én is egy vagyok azok közül, akik dönthetnek, és mások is ugyanezekbe a döntéshelyzetekbe kerülnek.
Nyilván az sem véletlen, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézetben született meg ennek a könyvnek az ötlete, mert nyilván támaszkodik erőteljesen arra a mitológiára, amit a római katolikus vallás megteremtett, és abból indul ki. Ez mennyiben tudományos, ha jó egyáltalán ez a kérdés, hogy én ezt felteszem, és mennyiben támaszkodik erre a mitológiára?
Hát ugye Ferenc pápa volt az, aki ezt különösen fontosnak tartotta, a teremtésvédelmet, mégpedig ugye ő Assisi Szent Ferencről választotta a nevét, tehát Assisi Szent Ferenc a fivérének és a nővérének nevezte a napot és a holdat, és minden élőt a testvérének, és ugye beszélt a halakkal, lehet azt mondani, hogy ez egyszerűen egy kattant dilis csávó volt. Na most, szóval, hogy mennyire tudományos az, hogy ugye, hogy az én nővérem a hold. Nem tudományos, de talán kifejez valamit, ami bizonyos értelemben fontosabb, vagy előbbre fog valószínűleg minket vinni, mint önmagában a csupasz puszta tudomány, mert tudománya tényleg azért amennyi jót lehet tenni, annyi rosszat is, és persze szeretet nevében is lehet rosszat tenni, de az ugye még mindig nem a szeretet. Tehát, hogy egy picit egybe ölelni mindazt, amit a tudomány is hozott az embernek, hogy megismerjük egymást, és ez jó, és a papagájhal ugye úgy lett cím szereplő ebben a történetben, hogy a papagájhal az tulajdonképpen egy láthatatlan hal, nem azért, mert kicsi, mert egy vagy másfél méter magas, egy gyönyörű, szép ilyen szivárványszín, és az alapszíne pedig kék, és hát olyan mélységekbe él, ahol ember elpusztulna. Tehát, hogy nagyon sok ilyen titkos szépség rejtőzik a világban, ami abszolút tudományos, mert nem megyünk, és ott van. Tehát, hogy a tudomány a teremtett világból tud inspirálódni, úgyhogy messze menően tudományos dolog az, hogy megpróbálunk együtt élni a létezőkkel, és közben valamit tudományon túlmutató is, mert hiszen a szeretetnek is valamiféle kémiai vegyelemzését meg lehet ejteni, de hogy attól még marad egy titok és egy rejtés, elvileg közgazdaságilag nem kifizetődő, tehát egy család például közgazdaságilag nem kifizetődő modell, mert számolatlan öntöm bele a pénzt, azt mit kapok? Hát azt kapok, amit megteremtek, és amennyi érzelmi energiát viszek bele, és amilyen minőségű kapcsolatokat tudok kialakítani benne. Tulajdonképpen az alapgondolat az az, hogy a világ is a szeretteink körébe tartozik, hogyha szeretettel bánunk vele, és ha nem úgy, akkor abból meg nagyon-nagyon súlyos és durva és nehéz, és sokszor szinte helyrehozhatatlan dolgok következnek.
A papagájhal titka magyarul tehát tavaly ilyenkor jelent meg, igen, 2024. október 17-én egész pontosan. Kapható-e most a boltokban, mert ugye mondtad, hogy milyen sokan dolgoznak belőle pedagógusok, és foglalkoznak a gyerekek nevelése során az általad írottakból, és az angol és francia verzió miért és hogyan jött létre, és ahhoz, hozzá fogunk-e jutni.
Megjelent már az angol és a francia verzió is, és ugye ez zárt láncban, tehát egyelőre egy pályázati projekt, és a megfelelő helyekre eljutott a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül ez a könyv, és a következő lépés az valóban az lesz, hogy piacra, könyvesboltokba kerül, hogy más is tudjon belőle inspirálódni, és ugyanígy azt hiszem, hogy az angol és a francia változatnak is az lesz a jelentősége, hogy eljuthat más nyelvterületekre is.
A papagájhal titka. Teremtésmesék. Laszkfi János beszélt nemrégiben angolul és franciául is megjelent könyvéről, meg még annyi minden másról is, amikor leültünk beszélgetni. Ezt az annyi minden mást a szombati kávéházban hallgathatják meg. Az író nagyon súlyos betegségeken esett át, s mégis lankadatlan az aktivitása. Inspiráló őt hallgatni. Ha az életükhöz erőt akarnak meríteni, feltétlenül tartsanak velünk holnap is. Legyen ünnep a földön. Retro teleink világa. Ez a címe annak a szabadtéri kiállításnak, ami a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján várja a látogatókat. A retro hangulatú tárlat az 1970-es-80-as évek Magyarországának téli ünnepeit idézi meg. A télapóvárás, a fenyőünnep, a szilveszteri házi bulik és a farsangi felvonulások világa elevenedik meg abból a korszakból, amikor a kádári hatalom igyekezett a vallási tradíciókkal rendelkező ünnepköröket vidám, tömeges, világi eseményekké formálni. A kiállítás kurátorai, Jenei Gabriella és Veres Kinga, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből válogattak plakátokat, kártyanaptárokat, árcédulákat, képeslapokat, fotókat, és ismeretterjesztő szövegeikkel segítenek eligazítani a korban azokat is, akiknek a 70-es, 80-as évek már történelem. A Retro Teleink Világa című kiállítás mellett még egy szabadtéri programot kínál a Várkapitányság az adventi időszakban. 5 alkalommal is adventi sétán lehet felidézni Erzsébet királyné Sziszi karácsonyait. A séták az Ybl Miklós téren Ybl Miklós szobrától indulnak, és a Várkert Bazár Ybl 6 művészeti terében zárulnak. Az első sétára mindjárt november 30-án kerül sor, 11 órakor és 14 órakor. Thank you. Ha a Glóriethez vezető rámpáról lesétálva elhagyjuk a retro teleinket idéző kiállítást, már is bent találhatjuk magunkat a Várkert Bazár nagy rendezvénytermében, ahol november 29-én kezdődik az adventi műsorsorozat. A nyitó programot Szebényi Dániel adja, aki újra tervezés címmel lemez megmutató koncertet tart. Először erről kérdeztem.
Ez egy nagy lemez cím, ugye, hogy újra tervezés?
Igen, ez egy nagy lemez cím, amit aztán újra terveztünk, mert végül is a lemez címe az lesz, hogy a nap és a hold. Bemutatjuk ezt az anyagot azzal a zenekarral, amivel ez készült. Igazából egy nap alatt vettük fel áprilisban egy ilyen stúdió környezetben. Szóval nagyon őszinte, nagyon nyers, élő hangzású lemez, és ehhez csatlakozik pár nagyon kiváló barátunk, aki egyébként ebben a rendezvénysorozatban amúgy is a zenekarával játszik, a Vitáris Iván, a Lábas Viki, akit a Margaret Islandből ismerhetnek egyébként az emberek, és a Szepesi Matyi, aki nekem nagyon régi szövegíró, dalszerző, cimborám, illetve a Konyha zenekarnak egyébként ő a frontembere, főnöke, mindenese, nem tudom, és fogunk velük ilyen egyzongorás dolgokat játszani, úgyhogy mindenféle érdekes kis kütyükkel én megérkezem, szintikkel, és akkor ebből az egészből csinálunk egy jó két órát.
Alapvetően blues-t játszol, ugye?
Ja, igen, de valahogy úgy blues-t, hogy a blues is egy elem. Szóval ez a blues, ez egy olyan dolog, hogy nekem ez egy attitűd, nekem ez egy hangzás, mint sem egy ilyen szigorú stílus gyakorlat, vagy egy szigorú stílusi határvonal. És a blues, meg a rock, meg a soul, meg a funk, meg a pop, az ugyanúgy jelen van a zenében. És igazából ez egy ilyen együttzenélés, egy olyan félig improvizatív közeg, ahol a dalok megadják a struktúrát, és akkor mindig beszélgetni próbálunk a színpadon egymással, és mindig egy ilyen örök mozgó, örök változó zenei szövetet próbálunk létrehozni.
Tehát most november 29-e Várkert Bazár. Egyébként hol hallhatunk téged, és milyen összeállításokban?
Most volt Presser Gábornak a 403. billentyű koncertje, amin szintén közreműködhettem, és most készül az ő új anyaga, amin énekelek, gitározom, zongorázom, és nagyon-nagyon remélem, hogy már minél előbb az emberek is hallhatják, mert szerintem igazán aktuális és igazán fontos gondolatokat tud ébreszteni. Hát egyébként én a Mohini Dej nevű indiai basszusgitáros zenekarával turnézom a világ körül, úgy jazzfesztiválokon, jazzklubokban, lesz valószínűleg egy koncert jövő májusban Budapesten. Nyilván ezzel a zenekarral a saját nevem alatt turnézom, most voltunk Lengyelországban, Szlovákiában, illetve Magyarországon belül koncerteztünk, de jelenleg most ez a Várkert Bazár koncert a fő fókusz, és akkor utána még a jó barátaimhoz elmegyünk ugyanígy Paksra, Gastro Blues Fesztivál téli klub koncertjére. Utána egy kis pihenő, és én szeretnék összerakni egy új anyagot, jövőre meg saját zenekaromban szeretnék egy itthoni és nemzetközi fesztivál és klubtornét csinálni. Már van egy-két meghívásunk, szóval jövőre biztos, hogy megyünk Németországba, több koncertre, megyünk majd Erdélybe, többször is megyünk Felvidék, Csehország, Lengyelország, sok időt fog eltölteni az Egyesült Államokban, Nashville-ben és Los Angelesben, és akkor én nagyon reménykedve várom, hogy itthon is egy-két fesztiválra el tudunk jutni. Szerintem a Gastro Blues Fesztiválon, azt hiszem biztosan, meg még majd meglátjuk, hogy
hol. És ez mind a te neved alatt megy, tehát Szebényi Dániel zenekara, vagy hogy kell téged keresni?
Hát ezt az én nevemmel biztos meg lehet találni, de hogy elnevezzük-e ezt a zenekart, az szerintem hamarosan kiderül, mert én nagyon szeretném, mert lehet, hogy az én nevem van kiírva, de ez nagyon-nagyon sok embernek a közös munkája, és önző dolog lenne részemről nem vágyni arra, hogy ez ne az én nevem alatt tömörüljön össze, hanem legyen ennek a gyereknek egy neve. És ez hamarosan meg lesz.
Szebényi Dániát hallották, akinek november 29-i koncertjével indul el a Várkert Bazár idei adventi programsorozata. A mai műsor zárásaként Fohász című dalát énekli. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Valahol vársz rá a felökön túl, ó, talán kicsit görgetem tovább a súlyt, haza találok, rám is vár még az út. Néhány perc vagy pár évtized nem tudhatom. Minden éjjel én itt lenn.
kezem, miért te a csend nem felel? Így fordít hátad a nap és a hold, lassan felél az idő, hiába volt. Hol a sok jó barát, kik oldalán a boldogság vált, nem tudom, ó, iszom hátrátok egy utolsó kört, ha holnap már együtt, ha engedj, kérlek, meg nem állok, míg élek, a szívem hajt. Nem értem már, minden éjjel én itt lenn. Már nem kérdezem, hogy miért nem felel, oh, a csend. Így fordít hátad a nap és a hold, lassan felé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról